naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozást mindenkinek, ez a Fintech világa, így péntek délután. Szupán Márton szokás szerint itt van a stúdióban a PIK-től, és Hegedűs Kristóf a vendégünk, a Budapest Banki projektiroda vezetője. Rövid hírek, aztán azonnali fizetés, QR kód alapú megoldások, ez lesz a témánk. És a két rövid hír, Short News és a Fintech.hu, ott vannak ezek picit bővebben is, és az angyal befektetők, hogy te mondtad, hogy te írtad, talán azt te jegyezted ezt a cikket. A Fintech.hu nem remekeltek ebben az évben, erős visszaesés tapasztalható. Hát ugye hátra van még egy-két hónap fontos adata, de látszanak a tendenciák.
Igen, ugye az angyal befektetők alatt azokat az investorokat, ugye angyal befektetés alatt azokat a befektetéseket értjük, amik ilyen nagyon ötletfázisban vannak, és most már szakosodtak erre egyébként befektetési alapok is.
Már hogy ötletfázisban lévő projekteket támogatnak.
Igen. Hát finanszíroznak tulajdon részért. Általában egyébként az esetek nagy részében ezek magánszemélyek, akár szakmai magánszemélyek. Tehát ezek a kis összegek, hogy el tudjanak indulni, a cégek is eljussanak odáig, hogy van mondjuk egy prototípus termékük, és akkor el lehet menni már magvető, komolyabb, igen, kockázati tőke alaphoz. Na, azért érdekes ez a statisztika, úgyhogy én azt mondtam az idei évben, azt jósoltuk, amikor beütött a válság, hogy csökkenni fog a finanszírozási kedv a piacon, és azt láttuk egészen eddig, ameddig meg nem találtuk ezt, nem hamisítottuk, úgyhogy megvan a komoly forrás jelölve a cikkben. Egészen eddig úgy tűnt, hogy mellé lőttünk. Volt egy megérzés, emlékszel, beszéltünk erről szerintem két adásban is már, hogy milyen volt a finanszírozási kedv a fintech piacon, stb. És azt láttuk, hogy mind az üzlet mennyiségben, mind az üzletek méretében, tehát az összfinanszírozásban valahol a tavalyi szinten vagyunk. Hoztunk is le ilyen című cikket, hogy ömlik a pénz a fintech szektorba, stb. És ezt azért jeleztem, hogy ez valószínűleg annak is betudható, hogy ezek a statisztikák ugye nem csak a VC befektetéseket tartalmazzák, hanem a felvásárlásokat is. És ugye ez meg a másik dolog volt, amit már tavalyi évben jeleztünk, függetlenül attól, hogy fogalmunk sem volt, hogy ilyen nehéz év elé nézünk idén, hogy el fog jönni a konszolidáció a fintech piac. Tehát elkezdik a nagyok felvásárolni a kicsiket, a közepesek összeolvadni, stb. És ebből a statisztikából pontosan az látszik, hogy igazából a finanszírozási kedv az tényleg letört a fintech piacon. Az érett fintechek kapnak pénzt, tehát Revolut, egy Starlink, stb., akik már bizonyítottak valamit, illetve az összeolvadások pörögtek be, tehát a konszolidáció. Szemben az angyal befektetések, azok meg hát nagyon rosszul állnak. Igen, de a 2013-as szinten vannak.
Az összecseng az, aztán ezt tehát ugorjunk is, hogy emlékszünk, arról volt szó évelején, már benne voltunk a pandémiában, hogy most nincs arra idő, hogy új szolgáltatások, meg új történeteket finanszírozzanak, meg fejlesztenek, akár ne a bankoknál is szó volt el, hanem itt most a verátott utakon kell járni, mert most itt az ügyfelek is nagyobb gondja van ennél, meg magának a cégeknek, a finanszírozóknak, meg talán a finteknek.
Hát így van, nem az ötletfinanszírozásoknak a kora, hanem egy kicsit a konszolidációnak az időszaka van. Ez egyébként azt gondolom, hogy jót tesz a fintech piacnak, mert érik, és ezért itt fújódott egy fintech lufi. A tavalyi évben erre is többször felhívtuk a figyelmet.
A másik rövid hír, és itt már akkor Kristóf is bekapcsolódik, ez a Google Pay nem csak Magyarországon jelent meg, hanem még 9 európai
összesen országban. Összesen 11 országban jelent meg a régióban, ami hát egy nagyon várt és üdvözölt dolog egyébként. Mi PIK-ként, ugye a mi kártyáink Apple Pay képesek egy éve már, viszont saját androidos tárcát nem csináltunk szándékosan. Úgy voltunk vele, hogy egy előbb vagy utóbb, mi azt gondoltuk, hogy inkább előbb, aztán ez inkább utóbb lett, de hogy itt kell, hogy legyen a Google Pay, és akkor ezt a helyzetet is áthidalja, ami miatt érdekes a Budapest Banknak a szerepe ebben a tekintetben, hogy ők viszont nagyjából egy-két évvel ezelőtt bevezették a saját androidos mobil fizetésre képes megoldásukat, úgyhogy itt lehet látni egy ilyen, vagy meg lehet nézni egy ilyen ellenvélemény csoportot, vagy hát meglátjuk, hogy ellenvélemény lesz ez.
Igen, ez nagyon érdekes ez a kérdés, ugye egy Google, ez egy akkora vállalat, hogy bármit bejelent, arra mindig oda kell figyelnünk. Én nem gondolom azt, hogy ez ellenvélemény, mert azért ez a két év, ez bőven megérte, hogy a Budapest Bank a piacon tudjon lenni egy androidos fizetési megoldással, és azt gondolom, hogy ez nagyon sikeres is volt, mert az ügyfeleink nagyon szeretik, nagyon jó visszajelzéseket kapunk erre, és annak idején mi egyébként a piacon az elsők között voltunk, hát nem is a legelsők, de az elsők között voltunk ezzel a megoldásunkkal, úgyhogy mi ebből rengeteget tanultunk. Azt gondolom, hogy ez a két év, ez amióta nekünk van, jól mondtad Marci, 2018 júniusa óta elérhető a piacon, ebből mi rengeteget tanultunk, ezt kár lett volna kihagyni ezt, úgyhogy ez mindenképpen fontos. A stratégiában viszont látjuk már azokat az előnyöket, ami mind az ügyfeleknek, mind pedig a banknak is előnyös tud lenni egy Google Pay esetében. Ügyfelek számára azt gondolom, hogy kifejezetten az online fizetésnél tud ez jobb lenni, mint az online vásárlásoknál tud jobb lenni, mint a hagyományos, most mi általunk is működtetett wallet. A bank számára meg abban tud ez jobb lenni, hogy azt reméljük, hogy kevésbé kell azzal foglalkoznunk egy ilyen megoldásnál, hogy összeteszteljük a különböző telefonverziókkal, mert ezt a Google adott esetben elvégzi helyettünk.
Igen, de az, hogy ezek a hatalmas big tech cégek így belepiszkálnak ebbe a szénába, arról egyébként úgy van hangulatjelentés? Van valami olyan érzet, ami elmondható?
Hát igen, tehát hogy mi ezeket folyamatosan figyeljük, ugye ezeket nézzük. Vannak, tehát itt nekünk azt kell megnézni, hogy mi az, amiben mi saját magunk tudunk stratégiát alkotni, és mi az, amiben egy picit ilyen flipper golyóként működünk így a nagy big tech cégek mellett. Nyilván eleve a magyar piac is egy kisebb piac, a Budapest Bank is a magyar piacon ez jelen pillanatban még azért nem a legerősebb, bár ugye ezzel a bankfúzióval azért ezzel is tudunk majd lépni, hogy a Magyarországon egy sokkal erősebb erőt képviseljünk, de azért azt kell látni, hogy azért nekünk azért alkalmazkodnunk kell az ilyen cégekhez, nem mondhatjuk azt, hogy majd mi megmondjuk, hogy működjünk.
Érdekes ez a világon, hogy jöttek a neobankok, vagy jöttek a fintechek, jöttek a neobankok, most jönnek a big tech cégek, és akkor a pénzintézeteknek, a klasszikus pénzintézeteknek itt kell kialakítani ezt a viszonyukat ezzel az egész rendszer, a fintechekkel is, a neobankokkal is. Ez jó volt ez a flipper golyos hasonlat, ezek a hatalmas óriásokkal szemben.
Ami érdekes egyébként Google Pay-jel kapcsolatban, hogy két fronton jelentett be a Google most Google Pay-jel kapcsolatban újításokat. Az egyik ez a 11 ország itt, mert főleg a régióban, Görögország is benne van ebben, tehát hogy most gyakorlatilag lefették már ezzel a megoldásukkal Európát. A Google Pay-nek ez a verziója, ami Európában elérhető, én azt gondolom, hogy ez nem egy challenger típusú szolgáltatás a banki szolgáltatásokkal szemben. Abban az esetben, hogyha a banknak van saját mobil fizetésre képes androidos wallete, akkor véleményes, de alapvetően ez inkább, mint ahogy egy Apple Pay is, egy eszköz, amit tudnak használni a bankok.
Tehát nem egy területfoglalás?
Így van. Viszont nagyon, nagyon izgalmas dolgot jelentettek be Amerikában. Ott a Google Pay-nek a 2.0-es verzióját piacra dobták, ami viszont már elkezdett gyakorlatilag egy nagyon fejlett mobilbanki frontendet felépíteni. Tehát nem csak annyit tudsz csinálni, hogy beregisztráld a kártyádat és a poszon azzal fizetsz, hanem már látod benne a tranzakcióidat, részleteket, lojalitás rendszert raktak, tehát cashback-eket adnak, stb.
Tehát élménymorzsákat szedegetszött össze.
Hát elindult az, amitől tart a bankszektor egyébként Európában is a PSD2 megjelenése után, hogy elveszítheti, hátraszorulnak közműszolgáltató kategóriába, pénzügyi közmű kategóriába, és ugyan ők szolgáltatnak a háttérből, de elveszítik az ügyféllel a kontaktot, és igazából a legfontosabb, pláne egy klasszikus számlavezetésnél, az ez, pláne a kártya tranzakcióknál, ami az amerikai piac kicsit más, de az európai piacon ezek a bankok ezen ugye buknak. Tehát a kártyás pénzforgalmi szolgáltatások azok masszívan veszteségesek a bankoknak.
Ez elszívják a levegőt, tehát hogy jön egy Google, vagy jön egy teljesen mindegy kicsit, egy Facebook, és egyszer elszívja a levegőt.
De igen, a következő lépés, amit rá fog erre építeni a Google, az, hogy bejelentette, hogy jövő évtől bankszámlát fognak szolgáltatni. Igaz, nem saját jogon, hanem 11 különböző amerikai bankkal, de mégiscsak a helyzet az lesz, hogy ez a 11 amerikai bank azt mondta, hogy igen, kicsit megijedtek, és inkább beálltak közműszolgáltatóskodni a Google mögé, csak nehogy kiszoruljanak, de frontendről az ügyfél kapcsolatok szempontjából ez egy kiszorulás gyakorlatilag.
Igen, tehát látjuk ezeket a trendeket, és emiatt gondoljuk mi is azt, hogy a bankoknak a pénzforgalomat persze azt nagyon jól kell nyújtani, és azt az egy ilyen higiéniás tényező is az ügyfelek számára, viszont el kell mennünk sokkal inkább a hitelezés felé, és abban kell majd a bankoknak a piacon megtalálni a helyüket, mert való igaz, hogy maga a pénzforgalom az egy ilyen utility, ez egy ilyen közműszolgáltatás felé fog menni. Azt én még nem gondolom, hogy egy ilyen típusú megoldás Magyarországon megjelenne, hogy kvázi a bankok ilyen white label termékként adják az ő számlájukat, és utána Google rá épülne. Ettől szerintem mi még azért messzebb vagyunk, de a trendek azért ezt mutatják, és tényleg egyre kevesebb pénz van magában a pénzforgalomban. És amit láttunk is, majd fogunk ma is beszélni róla, hogy ugyanakkor meg borzasztó nagy beruházásokat
kell. Ugyanakkor meg előre kell menni benne.
Igen. És ez a legnagyobb kihívás. Az a legnagyobb kihívás, hogy ezt a rengeteg pénzt, meg energiát, amit befektetünk ezekbe a szolgáltatásokba, azok hogyan térülnek meg. És lehet, hogy nem közvetlenül a pénzforgalmon fog megtérülni, hanem adott esetben az ügyfél kapcsolaton fog megtérülni, és utána tudunk az ügyfeleknek értéknövelt szolgáltatásokat nyújtani, ugye ami a klasszikus banki tevékenység, hogy azzal ugye a gazdaságot is pörgetjük, hogyha hitelezzük az ügyfeleket.
Ha már ezt mondtad, akkor térjünk is rá azon a fizetési rendszer bevezetésére, mert ez egy nagy ugrás, nagy költség volt, nagy ugrás volt, nagy munka volt, sok ilyen szabályozó, meg sok ilyen határkő volt most az elmúlt időszakban, ez mindig itt elhangzott, hogy ez a pénzintézetek szépen le vannak most terhelve feladattal. Mi ennek a hozadéka? Mi látszik? Hogyan változnak a fogyasztói szokások? Egyáltalán hogy sikerült ezt megugrani?
Hát igen, ez egy komplex kérdés, ami elhangzott. Ugye alapvetően ez egy óriási feladat volt, azt kell látni. Tehát különbözőképpen voltak érintettek a magyarországi bankok, függően attól, hogy milyen fejlettségű számlavezető rendszerrel rendelkeztek. Azt kell mondjam, hogy itt a Budapest Banknak átlag fölötti volt a feladata, tehát a többi az átlagos feladathoz képest. A legnagyobb feladat az volt, hogy hogyan tudjuk a nap 24 órájában, az év minden napján az egyenleget biztosítani. Tehát ez volt a legnagyobb feladat. Ugye a Budapest Banknál a számlavezető rendszer még a klasszikus módon épül föl, napközben mennek a tranzakciók, éjszaka mennek a feldolgozások, ezt fel kellett oldanunk. Erre kellett nekünk egy úgynevezett shadow balance-t felépíteni, ami ezt az egész működés szolgálja. Ez már egy abszolút modern technológiai eszköz, ami oda lett építve.
Tehát minden azonnal történt, tehát nem volt puffer idő tulajdonképpen ilyen rendszer, ugye?
Így van. Hát azt kell látni, ugye, bár valószínűleg a rádióhallgatók jól ismerik, de ugye arról beszélünk, hogy 5 másodpercen belül a 10 millió forint alatti átutalásokat jóvá kell írni. Ilyen egyszerű a szabályozás, ugye ez egyszerűnek hangzik.
Ez a feladat.
Nyilván ennél azért vannak részletszabályok benne, tehát hogy ennél azért bonyolultabb volt. Elhangzott a kérdés, hogy mennyire változott meg az ügyfeleknek a szokásai.
Ez
nagyon jó kérdés. Tehát én azzal szoktam, ugye ha valamit gyorsabban kapunk, az egy olyan attitűd, aminek örülnek az emberek. Én azt szoktam mondani, hogy ugye sokan azért járnak egy bizonyos bútorvállalathoz, vagy bútorkereskedő céghez, mert onnan azonnal el lehet hozni, és egyből haza tudja vinni, és ezt az attitűdöt szeretik. Tehát azt gondolom, hogy ez megvan az ügyfelekbe. Ugyanakkor mi azt látjuk, hogy a bankolási szokások nem változtak. Tehát hiába én mondjuk a hétvégén utalom el azt a valamit, azt a tranzakciót, ezt eddig is megtehettem, hiszen a netbankba eddig is be tudtam menni, ugyanúgy meg tudtam tenni, és azt látjuk, hogy ezek a tranzakciós számok, ezek nem változtak. Tehát itt a...
Már ezzel volt eladva ez az egész történet, ugye, hogy majd éjszaka igen. Meg a falap kanapérból.
És annyi, hogy valószínűleg csinálják is ezt. Csinálják is ezt valószínűleg az emberek, ezt mondott, csak eddig is csinálták. Igen. Csak eddig nem mutatta ki a Magyar Nemzeti Bank statisztikaként, hogy ennyien utaltak hétvégén, mert az hétfőn érkezett meg.
Igen,
meg nem is látta. Igen.
Én most mondok egy példát, hogyha én mondjuk a gyerekemnek a iskolai ebédpénzét azt éjszaka el tudom utalni, örülök, túl vagyok rajta, de valójában nem különösebben érdekel, hogy az másnap reggel vagy azonnal ér oda. Tehát ezek azok a szokások. Ugyanakkor az látszik, hogy vannak olyan megoldások, akár még nagyon mikroszinten is, amik viszont elkezdték használni a piaci szereplők. Találkoztam olyannal, hogy ebédet rendeltem, karantén időszak alatt ebédet rendeltem, és már azt mondták, hogy felhívtak telefonon, hogy hát ha gondolom, akkor egy másodlagos azonosítóra gyorsan utaljam át a pénzt. Ez egy kis cég, tehát mikro megoldás, gyorsan utaljam át, és akkor nem kell készpénzbe fizetni, ők még akkor kártyás megoldást nem tudtak. Úgyhogy a piaci szereplők elkezdték ezt használni. Ennek a volumene nyilván kicsi, de hogyha erre tudunk építeni már tényleg üzemszerű megoldásokat, azzal igenis lehet ennek kiaknázni ennek az előnyeit ennek a megoldásnak.
Én azért gondoltam, hogy a tipikus fogyasztó az valószínűleg partner az talán nem használta ezt ezerre, de azért gondoltam, hogy a Marci jó példa, ezt akartam az előbb mondani, te olyan típus vagy, aki ezeket kihasználod meg, aki te 24 órában pöröksz, és pénzügyeid vannak 24 órában.
Hát annyi, hogy hál' Istennek mi 2013-ban létrehoztunk egy saját digitális bankot, ahol 2013 óta real-time átutalások vannak, tehát hogy
semmilyen módon nem vagy kitett ennek a lehetőségnek, vagy nem vagy haszonélvezője?
A haszonélvezője még nem kitett vagyok, alapvetően, hogy mi ráépülünk elektronikus pénzkibocsátóként a a klasszikus bankrendszerre, klasszikus magyar kereskedelmi banknál vezetjük a letéti számlánkat, és az ügyfeleink az azonnali átutalással előnybe tudnak kerülni, tudnának kerülni, hogyha a bankok normális apikat szolgáltatnának, mert ugye nekünk ez egy kétlábas történet lenne, és ezért az fontos, hogy szerintem, ezt mondom egy ideje, hogy szerintem az azonnali átutalás az a megfelelő minőségű PSD2-es apikkal tud igazán jól működni. Tehát mi akkor lennénk ennek a haszonélvezői píkként, hogyha megvan az, hogy az ügyfél azonnal beutal, azonnal ott van a számlán, és mi azonnal értesülünk arról a pink keresztül.
A kapcsolódási pontok is.
Igen, ez most nincsen meg.
Jó, szóval nagyon nagy áttörés vagy változások a fogyasztói szokásokban, statisztikákban, ilyet én mondom, hogy nem tapasztalunk.
Egyelőre nem tapasztalunk, kisebb mikroszinten láthatóak ilyenek.
Volt még egy dolog, amit nagyon röviden menjünk végig, mert ezt ígértük a műsor ellen, ez a QR kód alapú megoldások, hogy ebben milyen fantáziát láttok, erről beszélgettünk néhány héttel ezelőtt egyébként, hogy ez mennyibe kerül. Versenyképes.
Alapvetően én azt gondolom, hogy meg lehet találni annak a megoldásait. Én különösen egyébként az online fizetésnél látom itt ennek a lehetőségeit. Tehát ott lesz ez szerintem egy jó megoldás. Ugye az úgymond offline vagy mondjuk áruházi vásárlásoknál ott azt kell kiküszöbölni, hogy jelen pillanatban a kártyának van két nagy előnye a QR kódos fizetéshez képest. Az egyik az, hogy van mögött egy olyan kártyatársasági biztonság, ami akár visszatérítéseket tud hozni. A másik meg az, hogy nagyon egyszerű jelen pillanatban egy mozdulattal tudok fizetni. Itt igazából a kihívás a QR kódos fizetésnél az az, hogy ezt hogy tudjuk ilyen nagyon egyszerűvé megcsinálni. Mert hogyha én elő kell vennem a telefonomat, lefotózni, utána még ott jóvá hagyni, még ezt csinálni, azt csinálni, azt csinálni, akkor ott ez meghalhat, ez az ügyfélélmény, és akkor az ügyfelek nem akarják majd használni. Tehát én ezt a két dolgot látom. Ugyanakkor azt is látom, hogy jól fog jönni ez a január 1-től az új szabályozás, hogy az online pénztárgépekkel rendelkező kisebb cégeknek is kötelező lesz valamilyen elektronikus szolgáltatást nyújtania, fizetési szolgáltatást nyújtania, mert ott egy kisebb cégnél, ahol a sebesség nem annyira számít, szaküzletek, ott ez biztos, hogy egy nagyon jó megoldás tud lenni. Úgyhogy én két területet látom, ezt meg az online fizetési területet.
Nem hiszem, hogy a kártyatárságokra ez a point of sale fizetéseknél jelentős veszélyt fog jelenteni, pont ezért. Egyrészt az emberek megszokták, másrészt azt se felejtsük el, hogy azért még egy 3 éves kártya lejárati ciklus alatt azért egyszer-kétszer, már ha nem marad ilyen a világ, akkor járunk külföldön minimum. Nem fogja tudni kiváltani a kártyát, még akkor sem, hogyha elkezdek bénázni azzal a hipermarketben, hogy így fizetek, akkor is kell, hogy legyen egy kártya a pénztárcámban, vagy a mobiltárcámban. Ha külföldre megyek, akkor valószínűleg nem fogok tudni fizetni a QR kódos megoldással. Innentől kezdve a relevanciája az nagyon lecsökkent. És érdekes, hogy amiatt az 1-2 hét miatt, amit egy évben az ember külföldön tölt, de nulla közelire csökken, igen. Szaküzletes kérdéssel is egyetértek, mert azt gondolom, hogy azért most olyan kártyatársági lobby van az online pénztárgépekhez kötelezően illesztendő elektronikus fizetési csatornák mögött, magyarul a poszterminál telepítés mögött, és egyébként egyetlen szolgáltató sem remekel Magyarországon a QR kódos fizetéseknek a fejlesztésével, hogy szerintem nem fognak elterjedni. Annál is inkább a Mastercard bemutatott egy néhány héttel, vagy néhány hónappal ezelőtt egy szolgáltatást, hogy képesek tokenizálni a bankszámlát. Ami azt jelenti, hogy Apple Pay-be, Google Pay-be leképezik kártyaszám formátummal, úgy, hogy nincs is akár bankkártyád, a bankszámládat, és egy azonnali fizetéssel tudsz fizetni, és a Mastercard lebonyolítja. Tehát gyakorlatilag bekebelezte ezt a megoldást, vagy lehetőséget. Az online-ban van lehetőség, az bosszantó ott mindig begépelni a kártyaszámot, CVC-t, lejárati dátumot, az kérdés, hogy az ember elmeri-e tárolni kulcskarikán, vagy valahol. Ott van annak relevanciája, hogy összepakoltam a webshopban a dolgaimat, és akkor ott egy QR kód lefotózom, és fizettem. Tehát ez szerintem egy lehetséges irány lesz.
Nagyjából akkor így, ugye?
Abszolút.
Összecseng a véleményetek.
Így van.
Nagyon szépen köszönöm, ez volt az eheti Fintech világa, Hegedűs Kristóf, a Budapest Bank projektirodának vezetője, és Szuppán Márton Pík, a fintech.hu-n, ott vannak a friss hírek, információk, jövő héten találkozunk. Köszönöm szépen nektek.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.